Egy pillanatra elhallgattak. Sara ismét zavarba jött. Nem tudta, hogy folytassa. Végül Nadány szólalt meg. Nagyon sajnálom, de Carol néha kiszámíthatatlan. Ismét kényszeredett szünet, aztán Sara előtt vett magám. Tudja, Mrs. Byton, én orvosnak készülök, és az a véleményem, hogy jobban tennék, ha a sógornőjét nem zárnák el az emberektől. Nadány elgondolkozva nézett a lányra. Ön orvos. Így már értem. Ugye tudja, mire gondolok? Nadány bólintott. Majd elgondolkozva mondta. Igen, teljesen igaza van. De nehéz kérdés. Az anyósom beteg, és a jelenlegi állapotában a családtagjainak minden idegen kapcsolata nagyon zavarja. Ezért pillanatnyilag nem tehetünk semmit, ami az akarata ellenére lenne. De hiszen Carol már felnőtt lány. Nadály megrázta a fejét. Testileg igen, de nem szellemileg. Ha beszél vele, ne feledkezzen meg erről. Egyébként, ha kényszerhelyzetbe kerül, úgy viselkedik, mint egy gyerek. Úgy gondolja Phil? Igen. El tudom képzelni, hogy az anyósom valamilyen módon tudomást szerzett az éjszakai találkozásukról, és megtiltotta neki, hogy még egyszer találkozhasson önnel. És Carol ilyen egyszerűen beadta a derekát? Nadány kimérten válaszolt. Azt hiszi, hogy tehet mást. Egymás szemébe néztek. Sara érezte, hogy Nadány nagyon jól megértik egymást. Az volt az érzése, hogy Nadány nagyon is megérti a helyzetet, de valahogy nem kívánna róla beszélni. Ez elbátortalanította Sarát is. Pedig a múlt éjszaka már úgy érezte, hogy félig megnyerte a csatát. Úgy gondolta, hogy titkos találkozásaik alkalmával felébreszti Carolban az ellenállás szellemét, ám Carol a legkisebb ellenállás nélkül feladta az elveit, s rajta keresztül Raymondét is. Őszintén szólva talán nem Raymond miatt foglalkozott ezzel az egész üggyel. És most? Íme már az első körben csúfos vereséget szenvedett attól a formátlan hústömegtől, azokkal a gonosz szemekkel. Ez az egész szörnyű, kiáltott fel Sara. Nadály nem válaszolt, hallgatása úgy érte Sarát, mintha jeges kéz markolná össze a szívét. Azt gondolta, ez a nő jobban ismeri a helyzetük reménytelenségét, mint én, hisz ő, a szerencsétlen, benne él. Most kinyílt a liftajtó, és feltűnt idősebb Mrs. Byton alakja. Ezúttal Raymond volt vele. Sara magába roskadt. Látta, mint az öreg nő tekintete Nadány, és ő közte vándorol. Arra volt elkészülve, hogy ezekből a szemekből elutasítás sugárzik majd rá, sőt, gyűlölet is. De arra nem volt elkészülve, amit a valóságban tapasztalt. Győzelmes és gonosz káröröm. Sara önkéntelenül elfordult. Nadány határozottan és magabiztosan lépett hozzájuk. Á, itt vagy, Nadány, hallotta Sara az idős nő hangját. Mielőtt elmegyünk, pihennem kell egy keveset. Sikerült leültetniük egy magas támlás székbe. Kivel beszélgettél, Nadány? Egy bizonyos Miss King-gel. Ja, az a nő, akivel múltkor Raymond is szót váltott. Nos, Ray, most miért nem mégy utána és beszélsz vele ismét? Látod, ott ül az íróasztalnál. A vénasszony szája gonosz, torz mosolyra húzódott. Amint Raymondra nézett, a fiú elpirult és elfordította a tekintetét. Valamit mormogott. Mit mondasz, fiam? Nem akarok beszélgetni vele. Én is úgy gondoltam. Nem akarsz vele beszélni, mert ha akarnál, sem tehetnéd. Hirtelen erős köhögés roham tört rá. Örülök ennek a kirándulásnak, Nadány, mondta Mrs. Byton, egy idő után még mindig fulladozva. Nem bántam meg, hogy ráadtam a fejem. Nadány csak bólintott, de nem válaszolt. Ray, parancsolj, anyám, hozd nekem egy jegyzett papírt, onnan az íróasztaltól. Raymond engedelmesen felemelkedett. Nadány figyelme felemelte a fejét, de nem a fiú után nézett, hanem az öregasszony szemlélte. Mrs. Byton előrehajolt, orcimpái örömteljen mozogtak. Raymond Sara mellé ért, az felnézett, remény csillant a szemében, de nyomban el is halt, amint a fiú szó nélkül elvette a papírokat az asztalról, és visszament az anyjához. A fiú arcán verejték csöppek gyöngyöztek, és halott fehér volt. Mrs. Byton, amint a fiúra pillantott, alig hallhatóan morbogta. Ekkor észrevette Ledány figyelő szemeit, ami ellene is azonnal felkeltette a haragját. Hol lehet Mr. Coop? Kérdezte. Ledány lesütötte a szemét. Halk kifejezéstelen hangon válaszolt. Nem tudom. Ma még nem is láttam. Nagyon szeretem ezt a fiút. Szeretném, ha minél többet lenne együtt velünk. És te, Ledány, te is örülnél neki? Igen. Én is szívesen vagyok vele, mondta Ledány. De mi van Lennoxra? Miért ilyen lassú és tunya? Miért nincs már itt? Csak nincs köztetek valami baj? Persze, hogy nincs. Miért lenne? Csak úgy gondolom, házastársak között gyakran előfordulnak nézeteltérések. Talán boldogabbak lennének, ha saját otthonotok lenne. Ledány erre nem válaszolt. Nos, mit szólsz ez a gondolathoz? Tetszene neked? Ledány megrázta a fejét, majd mosolyogva azt mondta. Azt hiszem, ez neked nem tetszene, mama. Mrs. Barton felhúzta a szemöldökét. Erélyesen és mérgesen szólt. Te mindig is ellenem voltál, Ledány. A fiatalabb nő színtelen hangon válaszolt. Igazán sajnálom, ha ezt gondolod. Mrs. Barton a botja után nyúlt, és hirtelen eszébe jutott, hogy fennhagyta a gyógyszereit. Ledány, légy szíves, hozd el az orvosságaimat. Odafent felejtettem. Azonnal hozom, anya. Felállt, és az előcsarnokon keresztül a lifthez ment. Mrs. Brighton követte a tekintetével. Raymond egykedűen üldögélt. Ledány közben felért az emeletre. Elindult a folyosón, és belépett a szobájukba. Lennox ott ült az ablak mellett. Egy könyvet tartott a kezében, de nem olvasott. A zajra feljött, és üdvözölte a feleségét. Anya gyógyszereiért jöttem fel, mondta Ledány. Belépett Mrs. Barton hálószobájába, és a mosdó állványhoz ment, leemelte róla az üveget, a tartalmát egy kisebb üvegbe öntötte át, majd nagy gondossággal felhígította vízzel. Amint keresztül haladt a nappalin, megállt. Lennox! Eltelt pár pillanat, mire a férfi válaszolt. Úgy látszott, a szónak hosszú utat kellett megtenni, amíg a tudatáig eljutott. Bocsáss meg, nem figyeltem. Tessék! Ledány óvatosan letette az asztalra az orvosságos üveget, aztán odalépett a férjéhez, és megállt mögötte. Lennox, néz ki az ablakon, néz ki a napsütésre. Ott kint zajlik az élet, és az milyen szép. Mi is részesei lehetnénk, ahelyett, hogy csak az ablakon keresztül szemléljük. Megint szünet állt be. Akkor megszólalt a férfi. Bocsáss meg, sétálni szeretnél talán? Az asszony hevesen válaszolt. Igen, sétálni szeretnék, de veled, kint a napsütésben, az életben is élni szeretnék veled, mi ketten, egymással. A férfi ismét magába roskadt. Nyugtalan, üldözött tekintettel nézett. Ledány, drágám, muszáj erről újra vitatkoznunk? Igen, úgy érzem, muszáj. Ledány hangja türelmetlen volt. Hagyjunk itt mindent, és utazzunk el. De hogy utazhatnánk el egyszer, amikor egyszer nincs pénzünk, majd szerzünk? De hogyan? Én semmihez sem értek. Nagyszerűen képzett férfiak ezrei vannak munkanélkül. Nekem meg nincs semmiféle képzettségem. Mit tehetnénk így? De én tudok dolgozni, mindkettőnkre is, szakította félben Ledány. Drága gyermekem, hiszen te sem fejezted be tanulmányaidat, lásd be, hogy ez reménytelen, lehetetlen dolog. Ez a mi mostani állapotunk reménytelen, Lennox. Nem tudod, mit beszélsz. Anya nagyon jó hozzánk. Minden kívánságunk a teljesítés. Megpróbál mindent megadni nekünk. Kivéve a szabadságot. Menjünk el még ma, Lennox. Tegyük legalább próbára magunkat. Nézzük meg, mire megyünk ketten. Teljesen meg vagy őrülve. Nagyon is józan vagyok. Én a saját életemet akarom élni, és nem azt, amit anyád ránk kényszerít. Kiállhatatlan, zsarnoki természet, és egyáltalán nem törődik vele, boldogok vagyunk-e, vagy sem. Nem ő, nem ő, nem zsarnok, válaszolta erőtlenül Lennox. Hát akkor őrült. Nem tudja, mit csinál. Ezt nem mondhatod komolyan. Nézd csak meg, milyen remekül bánik a pénzünkkel. Igen, ahhoz ért. Ledány szája gúnyosan legörbült. És gondolj arra, Ledány, hogy ő sem élhet örökké. Ráadásul beteg. Ha meghal, apám hagyatéka egyenlő mértékben oszlik majd meg köztünk. Emlékezz csak, felolvasta nekünk a végrendeletet. Mire meghal, már túl késő lesz, kiáltott fel hevesen Nadine. Hogy érted ezt? Túl késő ahhoz, hogy boldogok legyünk. Lennox összezárkódott, és motyogott valamit. Nadine a vállára tette a kezét. Lennox, szeretlek, de lásd be, anyád és köztem áldász harc folyik, és neked el kell döntened, hogy ki mellé állsz. Mellé természetesen. Akkor tedd meg, amire kérlek. Ez lehetetlen. Nem az. Gondolj csak arra, hogy gyerekeink is lehetnének. De hisz anya is szeretné, ha lennének. Tudom, de én így nem akarok gyereket. Ha ugyanúgy árnyékban éljenek, ugyanúgy, mint ahogyan benneteket nevelték. Anyád uralkodhat rajta, de fölöttem nincs hatalma. Lennox morgott. Néha nagyon felbosszantod őt, Nadine. Ez nem valami okos dolog. Azért haragszik, mert tudja, hogy engem nem tud úgy befolyásolni, mint benneteket, és nekem nem írhatja elő, mit gondoljak. Tudom, hogy te mindig nagyon udvarias és kedves vagy vele, csodálatos vagy. Te túl jó vagy az én számomra. Mindig is túl jó voltál, amikor elfogadtad a házassági ajánlatot. Az szinte hihetetlen volt számomra. Tévedtem, mert amikor hozzád mentem, Lennox. Igen, lehet, hogy igazad van. Úgy látszik, nem értesz meg. Úgy értem, hogy akkor, amikor megkérted a kezemet, akkor el kellett volna mennem, és azt kérnem tőled, hogy gyere velem. Akkor ezt meg is tetted volna. Én ebben biztos vagyok. Azért nem voltam akkoriban elég okos, mert még nem értettem meg az anyád természetét. Szünetet tartott, majd folytatta. Nem jössz velem? Rendben van. Nem kényszeríthetlek rá. De én elmegyek. Úgy érzem, hogy el kell mennem. Lennox hirtelen szemmel mehett az asszonyra. Most először történt, hogy azonnal válaszolt, mintha valami felgyorsította volna a gondolatait. Tehát nem teheted meg, hogy csak úgy elmégy. Anya hallani sem akar erről. Nem tud visszatartani. De hát pénzed sincs. Majd szerzek. Kölcsönbe vagy, akár lopok, ha kell. Érted, Lennox? Anyádnak fölöttem nincs hatalma. Megyek vagy maradok, aszerint, ahogy én akarom. Úgy érzem, hogy ezt a fajta életet már túl sokáig viseltem el. Lennox megrémült. Nadine, ne hagyj el. Nadine szánakozva nézett a férjére. Ne hagyj itt, ismételte könyörögve Lennox. Az asszony elfordult, hogy a férje ne lássa a sajnálkozást az arcán. A férfi úgy viselkedett, mint egy gyerek. Most odatérdelt a férje elé. Akkor gyere velem, csak akarnod kell. A férfi visszahőkölt. Nem tudom megtenni, Nadine. Nekem nincs bátorságom ehhez. 9. fejezet. Dr. Gerald megállt a Kassel utazási iroda bejárata előtt. Azonnal észrevette Sarah-t, aki az egyik pénztáráblaknál állt. A lány meghallotta a lépteket és felnézett. Jó reggel, doktor. Éppen befizettem az úti pénzt. Hallom, hogy ön is velünk tart. Igen, sikerült elintéznem. Ez nagyszerű. Sarah őszintén örült. Sokan leszünk? Kérdezte a francia. Csak négyen. Két ismeretlen nő, ön meg én. Egy kocsiban elfélünk. Ó, az nagyon kellemes lesz, mondta doktor Gerald. Udvarias meghajlással, majd ő is a pulthoz lépett, és befizette az összeget, hóna alá kapta a postáját, és csatlakozott az iroda előtt várakozó lányhoz. A levegő kissé csípős volt, de enyhén sütött a nap. Mi újság a barátainkkal, a Bytonékkal? Kérdeztem. 3 napja nem láttam őket, mert egy szép túrán vettem részt, ellátogattunk Betlehembe és Názáretbe is. Nagyon szép lehetett, mondta a lány, majd elmesélte a doktornak a Carollal való éjszakai beszélgetést, és az utána történteket. Nem sikerült igazán kapcsolatba kerülnöm velük, tette hozzá, és ma már el is utaznak. Vajon hová mennek innen? Fogalmam sincs. Majd bosszusan folytattam. Tudja, doktor, az az érzésem, hogy bolondot csináltam magamból. Úgyhogy, hát azzal, hogy beavatkoztam más emberek ügyeibe. Gerald vállat vont. Ez felfogás dolga. Úgy érti az, hogy az ember belekeveri magát, vagy sem? Hát igen. És ön, doktor, azt kérdezi, hogy én beleszoktam-e avatkozni mások dolgába? Kérdezte a doktor láthatóan, mulatva az ügyem. Hát, hogy őszinte legyek, nem. Akkor nyilván engem elítél, amiért én megpróbáltam. Nem, nem, úgy látszik félreért, mondta gyorsan és energikusan az orvos. Szerintem nagyon is vitatható kérdés, hogyha valaki igazságtalan bánásmódot tapasztal, megpróbálhatja-e azt jóvá tenni. Lehet, hogy a beavatkozás sikeres lesz, de váratlan eredménnyel is járhat. Vannak olyan emberek, akiknek kifejezetten jó érzékük van ahhoz, hogy mások hibáit rendbe hozzák. Akkor helyén való a beavatkozás. Ezzel szemben egyesek közbelépése kimondottan káros lehet. Aztán néha kortól is függhet a siker. A fiatalokban megvan a bátorság, hogy kiálljanak az elképzeléseik mellett. De hát ennek az értéke többnyire teoretikus és nem gyakorlati. Mert még nincs elég tapasztalatuk arról, hogy az elméletnek a gyakorlat nagyon sokszor ellentmond. Ha az ember hisz önmagában, és hisz benne, hogy amit akar, hogy amit tenni akar, jó és igaz dolog, akkor gyakran sikert is elérhet. Persze azt meg kell jegyeznem, hogy ilyen közbelépés sokszor sérelmes mások számára. Ezzel szemben vegyünk most egy középszerű és egy középkorú szemét, akinek már van kellő élettapasztalata. Nos, nála inkább remélhető, hogy sikerrel jár, bár ő maga már előre számol mindkét lehetőséggel, tehát azzal, hogy vagy sikerül a közbenjárása, vagy nem. Szóval nem olyan egyértelmű a közbeavatkozás megítélése, láthatja kisasszony. Hát ez nem hangzott valami bátorítóan, vetette közbe Szá. Szóval, hogy egyáltalán tudunk-e valaki máson segíteni? De hát ez a maga problémája, nem az enyém. Azt akarja ezzel mondani, hogy nem áll szándékában bármit is tenni Bajtonékért? Nem. Mert már eleve eredménytelenségre lennék ítélve. És ez azt jelenti, hogy én szintén maga még érhet el valami sikert. Hogyhogy? Mert maga mindenféleképpen alkalmas erre. Fiatalságának és nemének a hatalma. A nemem? Értem. Az ember végül mindig a szexnél köt ki, nem? Nem sikerült boldogulnia a lányjal. Ebből azonban egyáltalán nem következik, hogy a bátyjával szemben is csődöt mondana. Amit az előbb elmondott nekem, Carollal kapcsolatban, az világosan megmutatta. Ő jelenti az egyetlen veszélyt Mrs. Bighton számára. Az idősebb fiú Lennox fiatal korában ellenállt az anyjának, amikor titokban elment a táncmulatságra. A női társaság utáni vágy erősebb volt a fiatal emberben, mint az anyja hipnotikus ereje. Ám az öregasszony ezzel tisztában volt. A saját életpályája folyamán is találkozhatott már ezzel az erővel. Erre aztán nagyon is okosan járt el. A házukba vitt egy szegény, fillér nélkül lányt, és bátorította a házasságot. Ezzel még egy rabszolgát nyert magának. Szere megrázta a fejét. Nem hinném, hogy az ifjú Mrs. Bighton rabszolgálá vált volna. Dr. Gerard egyetértett vele. Valóban, talán nem lett azzá. Azt hiszem, úgy történhetett a dolog, hogy mivel szerény, csendes természetű lány volt, Mrs. Bighton alábecsülte az akarat erejét és jellemszilárdságát. Nadány pedig akkoriban nyilván a fiatalsága következtében még elég tapasztalatlan volt ahhoz, hogy nyomban felismerje a helyzetet. Most már mindennel tisztában van, csak hogy most már késő. Úgy véli, hogy már ő is feladta a reményt? Gerard kétkedve ingatta a fejét. Ha vannak is bizonyos tervei, azt senki előtt sem fogja elárulni. Tudja, vannak bizonyos lehetőségek, amelyek kóppal kapcsolatosak. Nézze, az ember féltékeny állat, és a féltékenység óriási erő. Talán még fel lehetne rázni Lennoxot abból a mély apátiából, amelyben láthatóan elsüllyedt. Igen, azt hiszem, tudom, mire gondol. De visszatérve Raymondra, valóban úgy gondolja, tehetnék valamit a fiúért? Igen, úgy gondolom. Szara felsóhajtott. Azt hiszem, mégiscsak megpróbálom. Ha csak nincsen, már is túl késő. És igazából nem nagyon tetszik a gondolata. Gerard mosolygott a lányon. Azért gondolkodik így, mert maga angol, és maguk angolok furcsán viszonyulnak a szexhez. Azt gondolják, hogy nem illő dolog. Szára válaszolni akar, de doktor nem hagyta szóhoz jutni. Igen, igen, tudom, hogy maga modern nő, és nem könnyen jön zavarba. A nyilvánosság előtt szabadon használ a szótárban nem található kifejezéseket is. Szóval a szakmájában egészen aggálytalan. Csak azt ismételhetem, hogy mégis ugyanolyan aggályos, mint az édesanyja vagy a nagymamája annak idején. Szóval, van önben valami nagyon angolos, legalábbis abban, hogy a két nem közti kapcsolatról vélekedik. Mosolygott ravaszgásan a lányra. Még soha nem hallottam ekkora ostobaságot, válaszolta a lány félig tréfásan, félig komolyan. Dr. Gerard azonban zavartalanul és egy hamiskás kacsintással még hozzáfűzte. És ez a magatartás nagyon is jól áll magának. Sara ettől elnémult. Dr. Gerard siat nem emelte a kalapját. De most el kell mennem, mielőtt még időt adnék arra, hogy ki is mondja, amit gondol. Azzal eltűnt a szállodában. Sara gondolkozva követte. A bejárat előtt nagy sürgés forgás fogadta. Néhány autó állt ott, némelyik még csak félig megpakolva. Az autók mellett Lennox és Pradine Bynton állt már Coop társaságában, és a rakodást ellenőrizték. Tőlük nem messze Carol Bynton beszélgetett egy arabbal. Láthatóan nagy zavarban volt. Szara közömbös arcot vágva haladt el mellettük, és belépett a szálloda halján. Mrs. Bynton vastag kabátba burkolozva ült a megszokott támlás székén, az indulásra várva. Amint Sara meglátta, furcsán megváltoztak az érzelmei az asszony irányában. Szörnyűséges jelenség volt minden gonosz megtestesülése. Most azonban hirtelen szánalmas jelentéktelen öregasszonnyá vált a szemében, aki telve volt hatalomvágyjal, jelentéktelen házi zsarnoksággal kellett beérnie. Sara azt kívánta, hogy bárcsak a gyerekei is képesek lennének így látni az anyjukat, mint ő ebben a percben. Szánalomra méltó ostoba, primitív öregasszony. Hirtelen ötlettől vezérelve odalépett hozzá. Jó napot, Mrs. Bynton. Remélem, szép útja lesz. Mrs. Bynton felnézett, gonosz tekintet vett a lányra. Ő nagyon udvariatlan volt velem, folytatta Sara. Mi az ördög bújt belém, hogy így beszélek vele? Meg kell mondanom, nem volt szép öntől, hogy eltiltotta tőlem Carol. Nem gondolja, hogy a viselkedése enyhén szólva szokatlan? Úgy látszik, szeret a zsarnok szerelében tetszelegni. Hogy nem érzi, milyen szánalmas dolog, ezt próbáljon meg rajta változtatni. Az ön helyében abba hagynám ezt a nevetséges alakítást. Biztosan gyűlöletes önnek, amit mondok, de komolyan mondom. Hát, ha megfogad belőle valamit. Higgy el, sokkal több öröme lenne az életben. Sokkal kifizetődőbb, kedvesnek és barátságosnak lenni másokkal. És önnek is csak akarnia kell. Biztosan sikerülne. Csend támadt. Mrs. Bynton fagyos, halálos mozdulatlansággal fogadta a kitörést. Végül a nyelvével végignyalt a kiszállat ajkát, és száját szólásra nyitotta. Mégsem hangzott el egy szó sem. Rajta, mondta Sara, válaszoljon csak, de jól gondolja meg, hogy igazam van-e vagy sem. Mrs. Bynton végre megszólalt. A hangja fátyolos volt, de áthatóan éles. Nem nézett Sarára, valahova a válla fölé tekintett, mintha egy szellemnek beszélne. Én nem felejtek, jegyezte meg. Soha nem felejtettem el semmit, sem tetteket, sem egy nevet, sem egy arcot. Sara hátrahőkölt, nem maguktól a szavaktól, hanem attól, ami a mondat mélyén volt. Aztán Mrs. Bynton felnevetett, hátborzongató nevetéssel. Sara végre megszólalt. Szerencsétlen öregasszony, mondta, és elfordult tőle. Amint a lift felé igyekezett, csak nem beleütközött Raymond Bytonba. Kikerülték egymás, de a lány hirtelen megszólalt. Minden jót, Raymond, remélem jó útjuk lesz. Talán találkozunk még. Rámosolygott melegen, barátságosan, és gyorsan a lifthez lépett. Raymond Bynton kővé meredve állt ott. Így állt még akkor is, amikor egy apró termető, hatalmas, fekete bajuszú ember próbált kilépni a liftből. Pardon, szólt az ismeretlen. Raymond mégre felocsúdva arrébb lépett. Elnézést, egy kicsit elgondolkoztam, mondta bocsánat kérő mosollyal. Carol meglátta a bátyját, és odalépett hozzá. Ray, hozd le Ginny-t, légy szíves. Az imént ment fel a szobájába, indulnunk kellene. Rendben, Carol, már megyek is érte. Belépett a liftbe. Poirot még ott állt egy darabig, a fiú után nézve, a fejét jellegzetesen félrebiccentve, mint a hallgatózna, végül igen olyan bólintott, mint aki egyetért valamivel, és keresztül vágott az előcsarnokon, jól megnézve Carolt, aki közben csatlakozott az anyjához. Poirot magához intette a főpincért. Bocsánat, nem tudna megmondani nekem ezeknek, az embereknek a nevét? Intett diszkréten Mrs. Bynton év felé. Egy amerikai család, a nevük Bynton, uram, mondta a főpincér. Aha, mondta rejtélyesen a kis ember, és köszönetképpen megbicentette a fejét. Raymond már a lift felé igyekezett Zsinévrel, amikor a folyosón összetalálkoztak a szobájába tartó dr. Gerarddal. Amint elhaladtak egymás mellett, Zsinév a bátyához fordult. Várj meg a liftnél, Ray, rögtön jövök. Befordult a folyosón, és utolérte a doktort. Gyengéden megfogta a férfi karját. Kérem, beszélnem kell önnel. Dr. Gerard meglepetten nézett rá. A lány egészen közel lépett hozzá, és megfogta a karját. Ezek el akarnak rabolni. Lehet, hogy meg is akarnak ölni, suttogta fürkészően körül tekintve. Valójában nem is tartozom hozzájuk, tudja. A nevem sem bájtam. Gyorsan kapkodva beszélt. Önre kell bíznom egy titkot. Én királyi családból származom. Trónörökös vagyok, ezért ellenségem mindenki, aki körülöttem van. Meg akarnak mérgezni, és az Isten tudja, hogy még miket terveznek ellenem, ha segítene és elvinne innen. Zsinév hirtelen elhallgatott. A folyosó vége felől léptek, hallatszottak. Ginny hangzott. Ilyet mozdulatot tett, és esedezve a doktorra nézett. Aztán hirtelen elfutott. Jövök, Ray, kiáltotta hangosan. A doktor döbbent arckifejezéssel folytatta útját. Lassan csóválta a fejét, és összeráncolta a homlokát. 10. fejezet. Elérkezett az indulás ideje a petrei kiránduláshoz. Szere az előcsarnokban állt, az utitársaira várakozva. Egy energikus nő a szálloda portája előtt veszekedett valakivel. Szere közelebb lépett, és látta, hogy a nő az utazási iroda alkalmazottjára lépakodik, mégpedig azért, mert szinte a rendelkezésükre bocsátott autó nem felel meg erre a hosszú útra. Ez az autó túl kicsi négyüknek, ráadásul a tolmács is velük lesz. Kérem, vigye vissza, hozzon egy nagyobbat és kényelmesebbet. A sofőr hiába próbált érvelni a kocsi mellett, hogy mindig ekkora autókkal viszik az utasokat, és hogy ez nagyon kényelmes, és nagyobb kocsi nem is lenne alkalmas a sivatagi utazáshoz. A nagy darab nő hajthatatlan maradt, most Szarához fordult. Miss King, ugye már? Lady Wiston vagyok. Gondolom, maga is egyetért velem. Ez az autó nem felel meg ilyen hosszú és fáradtságos útra. Igen, azt hiszem, igaza van. Bögte ki tétován Szara. Nagyobb kocsi biztosan kényelmesebb lenne. A Kessel megbízott azt mondta, hogy nagyobb kocsinak nagyobb lesz az ára is. Az ára benne foglaltatik az út árában, intette le Lady Wiston röviden. És szó sem lehet róla, hogy többet fizessünk. A prospektusok félreérthetetlenül azt írja, hogy kényelmes szalonkocsikban viszik az utasokat. Tartsák át be a saját előírásaikat. Belátva vereségét, a Kessel megbízott valamit mormogott, hogy meglátja, mit tehet az ügyben, és elviharzott a szállodától. Lady Wiston viharcselzett arcán diadalmas mosolyjal Szara felé fordult, miközben orrukai vidáman mozogtak. Lady Wiston az angol politikai élet közismert figurája volt. A férje, Lord Wiston, egy középkorú, egyszerű, lelkületű pér, akit vadászaton és horgászáson kívül más nem nagyon érdekelt. Az Egyesült Államokban tett utazása után hazatérőben a hajón ismerkedett meg egy bizonyos Mr. Vincittart, aki ezek után rövidesen Lady Wiston lett. Ezt az esetet a társaságban gyakran emlegették úgy, mint a tengeri utazások veszélyeinek példáját. Az új Lady Wiston öltözködése az ország időjárásához alkalmazkodott. Lovagló ruhában, csizmában járt, kutyákat tenyésztett, uralkodott a falusiak felett, és kíméletlenül arra kényszerítette a férjét, hogy részt vegyen a politikai életben. Idővel azonban belátta, hogy a lordból sohasem lesz igazi aktív politikus, így kegyesen hozzájárult, hogy a férj továbbra is ketteléseinek éljen. Helyette ő maga foglalta el a parlamentben a helyét. Nagy többséggel választották meg, és nagy energiával vetette bele magát a politikába. Rövidesen karikatúrák jelentek meg róla az újságokban, ami a népszerűség biztos jele volt. Jó érzékre vallott, hogy a hagyományos családi értékekért szállt síkra, támogatta a nők jótékonykodását, és a Nemzeti Liga aktív tagja lett. Itt fellépett a mezőgazdaság, a lakásügyek és a nyomor negyedek megsegítése érdekében. Széleskörűen respektálták és széleskörűen utálták. Minden valószínűség szerint államtitkári poszt várományosa, amint a pártja ismét hatalomra kerül. Jelenleg Az a váratlan helyzet állt elő, hogy az egymással vitatkozó labor és konzervatív pártok között nevető harmadikként a liberálisok kormányoztak. Lady Wilson nagy megelégedettséggel nézett a távozó kocsi után. A férfiak még mindig azt hiszik, hogy elnyomhatják a nőket, jegyezte meg diadalmasan. Sarah azt gondolta magában, hogy ugyancsak férfi legyen a talpán, aki képes lenne elnyomni Lady Wilsonot. Majd amikor megjelent Dr. Gerald, Sarah udvariasan bemutatta őket egymásnak. Ó, én már hallottam magáról, doktor, mondta a Lady, megrázva a doktor kezét. Professzorról beszélgettem nemrégiben Párizsban. Említették az ön nevét. Rendkívüli módon érdeklődöm, ugyanis újabban a szegény idegbetegek iránt. De nem megyünk be a szállodába, még megérkezik az új kocsi. Közben megérkezett a negyedik utas is. Miss Annabel Price középkorú nő volt. Jelentéktelen külsejű, szalmaszürke hajú és egy kicsit félénk. Ő is azok közé tartozott, akiket Lady Wilson előszeretettel vett a szárnyai alá. Lady Wilson mosolygott, fordult Sarah felé. Ön is orvos, ugye? Még nem egészen. Végzős hallgató vagyok. Ó, biztosan nagyon jó orvos lesz magából, drágám. Jegyezze meg, hogy mi nők igenis képesek vagyunk arra, hogy tökéletesen végezzük a dolgunkat. Sarah nagyon zavarta. Ez a kedvesség Lady áradozása női nemről. Kényszeredetten követte a kanapéhoz. Amíg várakoztak, Lady Wilson elmesélte, hogy a jeruzsálemi misszió vezetője meghívta itt tartózkodása alatt, lakjon náluk. De nem akartam, hogy esetleges hivatalos ügyek lefoglaljanak. Most magánemberként szeretnék körülnézni és megtapasztalni bizonyos dolgokat. Milyen dolgokat, lepődött meg Sarah? Lady viszont kifejtette, azért lakik a Salomon Hotelben, hogy ne zavarják. Hozzátette, hogy már adott is bizonyos tanácsokat a szálloda igazgatójának, mivel javítani lehet a hotel munkáját. Hatékonyság, ez a jelszavam, jelentette ki a Lady. Valóban hatékony is volt, mert mintegy negyed óra múlva megérkezett az új, immár nagyobb terepjáró, és Lady viszont felügyelete mellett felpakoltak a kocsira. A társaság nem sokára elindult. Útjuk első állomása a Holtenger volt. Az ebédet Jerikóban költötték el. Ebéd után Lily Wilson úti könyvét a kezében tartva belekarolt Miss Price-ba, és terepszemlére indult vele. A doktor a tolmács kísérletében a városba ment. Sarah egyedül maradt a szálloda kertjében, fájt a feje, és örült, hogy kicsit egyedül lehet. Mély depresszió lett úrrá rajta, aminek az okát nagyon nehezen tudta volna megmagyarázni. Unta a társaságot, és arra gondolt, bárcsak sose jutott volna eszébe ez az egészségtelen utazás. Biztosan nagyon sokba is fog kerülni ez az egész, és úgy érezte, nem sok öröme lesz belőle. Az idegeire ment Lady Wilson, az engő hangja, Miss Price vég nélküli csicsergése, és a kelti tolmács anticionista elmélkedései. Az is bosszantotta, hogy Dr. Gerard arcáról Larry tisztában van vele, mit érez Sarah. Aztán hirtelen eszébe jutott a Bynton család. Talán már Damaszkuszban vagy. Baalbekben vannak. Raymondra gondolt, vajon most mit csinál a fiatal ember? Érdekes, hogy milyen tisztán látja maga előtt a férfi arcát. Rajta a mohó vágy kifejezésével, egyúttal a szégyenlősségét, az ideges feszültségét, de hát az ördögbe is. Mit töpreng olyan személyekről, akiket az életben nem fog többé látni? Aztán eszébe jutott a tegnapi lehetetlen beszélgetés az idős Mrs. Bytonnal. Szégyenkezve gondolt rá, hogy esetleg valaki idegen is meghalhatta. Most úgy rémlett neki, mintha Lady Wilson is ott lett volna valahol a közelben. Megpróbálta pontosan visszaidézni a saját szavait. Micsoda hisztérikusan lépett fel, nagy ég, micsoda ostoba viselkedés, de mégis. Ez nem az ő hibája volt, hanem az öreg Mrs. Bytoné. Van valami az öregasszonyban, ami kihozza az embert a sodrából. Dr. Gerard visszajött. Lerogyott a szere melletti székre. Ezen ő teljesen kikészített. Ki kellene írteni. Kicsoda? Mrs. Bynton? Kérdezte Sarah. Ugyan, Mrs. Bynton? Hát Lady Wilson, hihetetlen számomra, hogy a férje, aki évek óta együtt él vele, még nem mérgezte meg. Micsoda fickó lehet? Sarah felnevetett. Hát olyan vadász, halász típus, magyarázta. Ez pszichológikusan is érthető, megelégszik az alacsonyabb rendű lények meggyilkolásával. Azt hiszem, nagyon büszke a felesége politikai sikereire. Az orvos maliciózusan jegyezte meg. Biztosan azért, mert ez a tevékenység gyakran tartja távol az otthonától. Aztán így folytatta. Mit is kérdezett az előbb? Mrs. Byton? Vitán felül nagyon helyes dolog lenne őt is megmérgezni. Minden bizonnyal az lenne a legjobb megoldás az egész családja számára. Tulajdonképpen az lenne az igazi, ha egy egész csomó nőt meg lehetne mérgezni. Az összeset, aki megcsúnult és megöregedett. Az arcán sokat mondó kifejezés jelent meg. Sarah King hangosan felnevetett. Persze, maguk franciák, csak a fiatal és szép nőkkel foglalkoznának. Gerard vállat mond. Csak arról van szó, hogy mi őszintébbek vagyunk ebben a dologban. Lássa be, hogy az angol férfiak sem csúnya nők kedvéért vállalják a napi utazást a föld alattén a munkahelyeikre. Nem, nem. Milyen nyomasztó is az élet. Sóhajtott fel Sarah. Hát magának aztán igazán nincs oka sóhajtozásra, kicsasszony. Ma valahogy nagyon indiszponált vagyok. Ez természetes. Természetes? Hogy érti ezt? Azt hiszem, maga is könnyen megtalálja a magyarázatot rá, ha lelkiismeretesen megvizsgálja az érzelmeit. Biztosan az utitársaim mennek az idegeimre, magyarázta Sarah. Lehet, hogy elítéli érte, de nem bírom az ilyen magatehetetlen nőket, az ilyen idiótákat, mint amilyen ez a Miss Price. Az ilyen személyek kihoznak a sodromból. Ha meg olyan túlzottan tevékenyek, mint Lady Liston, akkor meg jobban bosszantanak. Az csak természetes, hogy az ilyen egyéniségek, mint ez a két nő, feldühítik magát. Lady Liston pontosan beleillik abba az életmódba, amit kialakított magának. Ő teljesen boldog és sikeres. Miss Price pedig hosszú éveken át nevelő nősködött, most végre hozzájutott valami kis örökséghez, aminek révén kielégítheti végre az évek óta elfolytott vágyát. Utazhat. Az eddigi út nem okozott neki csalódást, tehát most ő is sikeresnek és boldognak érzi magát. Épp ezért maga, aki most éppen sikertelen és boldogtalan, mert nem tudott elérni valamit, amit pedig szeretett volna, hát persze, hogy ellenérzéseket táplál az előbbiek iránt. Azt hiszem, igaza van, ismerte el Sarah. Fantasztikus, hogy micsoda gondolatolvasó. Én azon töröm magam, hogy becsapjam önmagamat, maga meg rám pirít. Nem sokára visszatért a holtfáradt tolmács és a két angol nő. Az idegenvezető egészen kimerültnek látszott, úgyhogy az Amman felé vezető úton már szavát sem lehetett hallani. És ezért a társaság minden tagja egyaránt hálás volt. Mert az a szóáradat, amit a jeruzsálemi úton rájuk zúdított, mindannyiukat kimerítette. A Jordántól kezdve most egy kanyargos úton jóformán végig emelkedőn haladtak. Az út mentén mindenütt oleándar buknok nőttek, piros virágaik szinte szikráztak a napfényben. Késő délután volt, mire a városba érkeztek, de azért vacsora előtt még ellátogattak a régi görög-római színházhoz. Korán lefeküdtek, mert a program szerint másnap már hajnalban el kellett indulniok, mivel a sivatagon átvezető út egy egész napot vett igénybe. Röviddel 8 óra után indultak. Az egész társaság nagyon hallgata volt. Forró, szélcsendes nap volt, s majd megfulladtak a hőségtől, mikor rövid szünetet tartottak, hogy elfogyasszák a csomagban magukkal hozott ebédet. Ebben a tikkasztó melegben egy kis területen összezárva másik három emberrel mindnyájuknak egyformán az idegeire ment. Lady Wistholm és a doktor idegesítő vitát folytatott a népszövetségről. A Lady körömszakadtáig védte a francia, pedig a szövetség ellen beszélt. Végül elérkeztek a szövetségnek az Abesziniával és Spanyolországgal kapcsolatos politikájától a litván határ kérdésig, amiről egyébként Sarah eddig még sosem hallott, majd a szövetség drogellenes tevékenysége került sorra. El kell ismerni, hogy csodálatos munkát végeztek, jelentette ki a Lady. Dr. Gerard vállat vont. Lehet. És csodálatos költséggel. De ez nagyon komoly probléma. A kábítószer törvény és a hölgy végné.